Jó napot kívánok, a mikrofonnál Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Pillanatokon belül a hazai szeptemberi kiskereskedelmi forgalom mutatóival foglalkozunk. Ezután előtérben az egészség, ugyanis ha november, akkor Movember. A mozgalmat egy csapat ausztrál férfi ötlete indította el még 1999-ben, ami pár év alatt világszintű kampánnyán nőtte ki magát. Végül pedig arról hallhatnak, hogy 60 éves negatív rekord dőlhet meg a világon, mivel a déli féltekén idén a legalacsonyabb lehet a bortermelés. Így például veszélyben lehet Olaszország, mint a világ legnagyobb bortermelője. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene 7,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A részleteket nézve komoly változást nem lehet megfigyelni a kiskereskedelem szerkezetében, közölte a KNH Bank vezető elemzője. Németh Dávid elmondta, az élelmiszerinfláció fékeződése ellenére az árszintek még mindig jóval magasabbak, mint egy évvel korábban, ami arra ösztönzi a lakosságot, hogy az emberek továbbra is odafigyelnek a költéseikre. Lakatos László riportja.
Nagyot csökkent a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben, vagy hát tovább csökkent mondhatjuk, mert hogy ez egy folyamat. Ez az újabb csökkenés, ez meglepetés volt?
Igen, egy elég jelentős meglepetésnek számít, hogy még rosszabb adat jött ki szeptemberben, mint az augusztusi adat volt. Bár igaz, hogy havi szinten nincsen visszaesés, de éves szinten további zsugorodás van. És hát ugye azért probléma ez, mert arra lehetett számítani a tanévkezdéssel párhuzamosan, hogy egy kicsit elkezd már élénkülni a kiskereskedelem, ami persze minden évben bekövetkezik a tanévkezdés, és hoz egy lendületet, de azért a tavalyi évhez képest egy óriási különbség, hogy tavaly augusztus-szeptemberben nagyon bizonytalan volt az energiáraknak az alakulása, hogy hogyan alakul a fűtési szezon, és sokkal indokoltabb volt, hogy visszafogottak legyenek a vásárlók. Az idejében egy sokkal kiszámíthatóbb jövőkép látszódott már, és ennek ellenére sem indult be a kiskereskedelmi fogyasztás. Ugye leginkább a meglepetés, hogy még mindig a élelmiszer jellegű kiskereskedelem is zsugorodik, nem csak a tartós fogyasztási cikkek is, hát az üzemanyagok vásárlása az, ami zsugorodik.
Ha már itt az iskolakezdésről beszéltél, idén mintha elmaradt volna. Tehát a hónap, tehát a havi szinten gyakorlatilag stagnálás volt tapasztalható.
A havi adat az mindig szezonálisan kiigazítja, tehát számításba veszi azt, hogy minden évben van ilyenkor egy fellendülés, de valóban azt mutatja, hogy nem jött egy átütő lendület a kiskereskedelmi eladásokban, illetve hát ezen keresztül a fogyasztásban. Továbbra is a lakosság az óvatos, valószínűsíthető, hogy azért több olyan társadalmi réteg is van, akinek még mindig bizonytalanok a kilátásai, akár az elmúlt időszakban, az elmúlt évben föl kellett élniük tartalékokat is, és emiatt óvatosabbak is próbálnak akár egy kicsit félretenni is a mostani időszakban.
Te is említetted, hogy az élelmiszer, illetve az élelmiszer jellegű vegyes üzletekben is volt még visszaesés, bár ugye ez most nem olyan jelentős, tehát nem 7% fölötti, de hát ugye enni kell. De ez mindig jelzi, hogy nagyon nagy a baj, hogy még a korábbi zuhanás után is az élelmiszerben is spórolunk.
Egyértelműen, és különösen azért érdekes ez, mert az inflációs adatokból az is látszódott a nyár folyamán, hogy megállt a drágulása az élelmiszereknek, sőt voltak olyan élelmiszertermékek, amelynek az ára csökkent is, és ennek ellenére nem lendült be a fogyasztás. Még mindig az látszódik, hogy a volumen a kiskereskedelmi eladások, élelmiszer eladások esetében több mint 2%-kal visszaesett. Egyedül a dohánytermékeknél az a 0,7%-os mérséklődés volt, tehát ez egy picit kozmetikázta az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmet, de ez még mindig azt mutatja, hogy még az élelmiszerfogyasztáson is spórol továbbra is a lakosság, ami semmiképpen nem vetít jó jövőképet a következő hónapokra.
Látszik, hogy amit el lehet engedni, és ami nem feltétlenül fontos, ott látszik igazán nagy zuhanás.
Hogyha a különböző iparcikkeket vesszük számba, akkor gyakorlatilag mindenhol nagyon jelentős visszaesés van. Két termékcsoport az, ahol nem. Az egyik ez a gyógyszer-gyógyászati termékek, ahol 2,4%-os volumen növekedés volt, illetve az illatszer, ahol több mint 10%-kal növelték az eladásokat, de minden más területen visszaesés tapasztalható, például a bútorok esetében 16%-os, a könyv újság esetében 3-4%-os, számítástechnikai cikkeknél 7%-os, tehát nagyon jelentős zsugorodás van még mindig a kiskereskedelemben.
És a ruházat, illetve a cipő kereskedelem az majdnem 20%, 19%-kal lett kisebb. Ez viszont már valami fajta szegénységet is tükröz.
Igen, a legjobban a ruházat textilipari termékeket ütötte meg a mostani keresletcsökkenés, bár ez a szeptemberi adat, ez kirívóan nagy, hiszen az előző hónapokban inkább 8-10% körüli visszaesések voltak, egyedül májusban volt egy 16%-os volumencsökkenés, úgyhogy ez a mostani 20%-os, ez kérdés, hogy ez egyedi hatás, vagy egy tartósabb hatás, erről majd az október-novemberi és decemberi adatokat is meg kell nézni, hogy ezek hogyan alakulnak, az új kollekciókat, hogyan vásárolják az emberek, illetve hogy jön majd a karácsony, akkor a szokásos szezonális vásárláson felül lesz többlet kereslet, és ez meglendíti akár ezt az ágazatot is, vagy nem.
Egyéb adatokból lehet-e erre vonatkozóan valami előrejelzést kiolvasni?
Itt mindig a kiskereskedelemnél a leginkább azt nézzük, hogy a bérek hogyan viszonyulnak az árakhoz képest, tehát a lakosságnak mi a vásárló ereje, vagy nem. Ebből a szempontból ugyan az őszi hónapok már nettó reálbér növekedést mutatnak év per év alapon, de ez ugye csalóka, mert ez csak abból adódik, hogy most hirtelen leesik az infláció, de ettől még az éves infláció az nagyon magas, és az éves nettó reálbér csökkenés az egész évben érvényesül. Tehát én azt gondolom, hogy ez sem támogatja azt, hogy itt nagy robbanás jön a kiskereskedelemben még az idejében, illetve hát a magas kamatkörnyezet sem nagyon segíti. Ugye a magas kamatkörnyezet mellett kevésbé vesznek fel szívesen az emberek hitelt, és így hitelből sem fognak nagy mennyiségben fogyasztani. Úgyhogy én az idei évre nem várok nagyon nagy élénkülést, egyedül a bázis hatás az, ami egyre inkább majd segíti, hogy a mínuszok elkezdjenek olvadni, de érdemi növekedésre 2024-ig várni kell.
Az elmúlt percekben Németh Dávidot, a KNH Bank vezető elemzőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Javában zajlik a Movember mozgalom, amely során 2009 óta már Magyarországon is a férfi szűrővizsgálatokra hívják fel a figyelmet a résztvevők. Idehaza a prosztatarák kialakulása európai átlagban kevésbé jellemző, ugyanakkor a halálos esetek aránya kiugróan magas. Ez azt jelenti, hogy későn történik meg a betegség diagnosztizálása, mondta a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára. Nyirádi Péter hozzátette, a háziorvosoknak is nagyobb jogosítványokat kellene biztosítani, hogy még hatékonyabb lehessen a prevenció. Imre Lőrinc interjúja.
A férfi népesség mekkora részét érintik ezek a problémák? Vannak-e globális adatok, és hát természetesen a magyarországi számokra még inkább kíváncsi vagyok.
Globálisra azt lehet mondani, hogy a prosztata daganat az a férfiakban előfordul egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés. A kor előre haladtával a gyakorisága az növekszik. A legérintettebb is a beavatkozás igényében, vagy a szűrés igényében való korcsoport az 50 és a 70 éves kor között mondható, tehát ebben az esetben kell lehetőségszerűen minél hamarabb felfedezni a prosztata daganatot tekintettel arra, hogy jelentős életkilátási, életminőségbeli konzekvenciája van. Magyarországon évente 4500-5000 prosztata daganatos betegséget diagnosztizálunk, és sajnálatos módon ebből kb. 1400-500 meghal prosztata daganatból. Nem ebből feltétlenül, de évente a prosztata daganat miatt kialakuló halálozás, az kb. 1400. Itt az arányszáma kettő között ez viszonylag magas, ami azt jelenti, hogy Igaz, hogy Magyarország a skandináv országhoz képest, vagy az észak-európai országhoz képest a prostatavirus előfordulásának tekintetében nem annyira kiemelkedő, de a halálozás aránya az sokkal magasabb. Itt arra kell utalni, hogy sajnálatos módon Magyarországon a prostatavirust későn fedezzük fel.
Tehát ez abszolút elkerülhető lenne, hogyha időben elkezdődnének ezek a szűrővizsgálatok.
Abban az esetben, ha valaki rendszeresen urológiai vizsgálatra és prostatavirus szűrésre jár, abban az esetben ezt a betegséget idejekorán fel lehet fedezni. Felismerés esetén, amennyiben ez igazolt, kuratív jellegű gyógyítást lehet végrehajtani, tehát ez lehet radikális műtéti eltávolítás, vagy esetleg sugárterápia, ebben az esetben teljes mértékben meg tud gyógyulni, és a további életkilátását nem fogja ez a daganatos megbetegedés befolyásolni.
Mit javasol egyébként, hány éves kortól szükséges, vagy jó igazából, hogyha eljárunk ilyen szűrővizsgálatokra?
Ugye nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az olyan családokban, ahol a közvetlen felmenő vagy közvetlen ági rokonok körében prostatadaganat vagy női vonalon emlődaganat fordult elő, ebben az esetben a valószínűsége emelkedik a prostatavirus kialakulásának. Tehát olyan családokban 45 éves kortól, egyebekben pedig 50 éves kortól javasolt a rendszeres urológiai vizsgát, amelyet legalább 70 éves korig folytatni kell.
Ez akkor említette itt a prostatarák kapcsán a kialakulásnak a kockázata jóval magasabb, hogyha a családunkban már történt ilyen korábban. Egyéb más kialakulási okok vagy eredetek vannak még?
Ugye a genetikai ok mellett egyéb környezeti tényezők is befolyásolják, és a nagyon-nagyon fontos a úgynevezett epigenetikus faktorként szerepel az, hogy a genetika mellett milyen valakinek az életvitele, milyen az egészségi állapota. Ez egy érdekes vizsgálat ért most véget, 15 éven keresztül követtek férfiakat az Egyesült Államokban, és megvizsgálták azt, hogy az olyan férfiak, akiknek genetikai determinált, tehát genetikai gyakorlatilag előrejelezve prostatavirus előfordulása nagyobb valószínűséggel kialakulhatott, viszont egészséges életet folytattak, optimális testsúlyuk volt, változatosan egészségesen táplálkoztak, és rendszeresen hetente 3-4-szer mozogtak, azt találták, hogy a prostatavirus nem fordult elő gyakrabban bennük, az úgynevezett egészséges, tehát genetikailag nem kódolt betegcsoporthoz képest. Tehát ezért fölhívnám a férfi társaimnak a figyelmét arra, hogy óriási jelentőséggel bír az, hogy valaki hogy él. Ahogy ezt szoktam mondani itt az orvosnak, hallgatóknak, meg a betegeknek is, mindenki 90%-ban saját maga felel a saját egészségéért. Tehát nem az egészségügyi ellátásban kell keresni a hibát, nem az orvosban, hanem legelőször is saját magukban. Tehát 90%-ban az egészségünket, az életkilátásunkat saját magunk tudjuk befolyásolni. Tehát mindenkit bátorítok arra, hogy minél többet mozogjon, egészséges lényen és optimális testsúlyt hordjon magával.
Akkor egészséges életmód és szűrővizsgálatok milyen rendszerességgel javasoltak egyébként akkor 45 évkor felett?
Az érintett családokban 45 évkor felett, egyébként 50 éves kor felett, évente egyszer. Tehát nem egy ördöngőség, azt kell mondanom.
Még egy-két szót szóljunk arról, hogy akkor mennyire lehet gyógyítani, kezelni ezt a betegséget, hogyha már kialakult.
Abban az esetben, hogyha időben felfedeztük, és a daganat még a szerven belül van, annak a tokját nem töri át, abban az esetben radikálisan nem a daganatot, az egész szervet el lehet távolítani, és ebben az esetben teljes gyógyulás várható. Épp egyébként Magyarországon is tavalyi évtől elérhető például a robotsebészeti, amelynek programjában mi is benne vagyunk, illetve ezen kívül nagyszerű külső, illetve belső besugárzási lehetőségek vannak, amelyek szintén kuratív gyógyulást biztosíthatnak.
Mit gondol egyébként Magyarországon most milyen tendenciák rajzolódnak ki, akár itt a Movember keltette hírverés miatt egyre többen mennek el szűrővizsgálatokra, vagy sajnos nincs drasztikus javulás?
Egyrészt a fiatalabb korosztályban jelentős javulást látok a férfiak körében is. Régebben azt gondoltam, hogy eljön egy 30-35 éves férfi, és akkor nekem mondja, hogy prostatavirus szűrés, akkor hát mondom, semmi értelme nincs, de ilyenkor egészen megváltozott a véleményem, mert ez a 30 és 35 éves férfi 10 év múlva 40 vagy 45 éves lett, és éppen inkább bátorítom arra, mondom, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy eljött. Az ön esetében prostatarák valószínűsége kicsit, tehát alapvetően prostatarák szűrés az önkorában szerintem nem kell. Ha ragaszkodik hozzá a PSA, ez a prostataspecifikus antigén le lehet venni, és sokkal inkább megtapintanám a heréjét, fölhívnám arra a figyelmet, hogy a heredaganat előfordulása viszont az önkorában gyakrabban. Viszont kérem szépen az édesapját, vagy az nagyapját is, ugyanúgy, mint ahogy maga eljött, küldje el urológushoz, és 10 év múlva szeretnék önnel találkozni itt a rendelőben, amikor 40 vagy 45 éves lesz, amikor elindítjuk a prostatarák szűrést. Tehát sokkal inkább bátorítom arra, és sokkal inkább megbecsüljük az ilyen férfiakat. Tehát az újabb generációtól mindenféleképpen ebből a szempontból javulást várunk. Ugyanakkor azért azt lehet mondani, a Szemmelweis Egyetem Urológiai Klinikája meghirdetette egy szűrőprogramot, most pénteken lesz, és számomra megdöbbentő volt az, hogy a meghirdetett 100-as helyre 5 órán belül a jelentkezés megszűnt, ami régebben nem ilyen volt. Tehát sajnálatos módon az állami egészségügyben elérhető szűrőprogramok és ambuláns lehetőségek száma ez alapján nagyon-nagyon jelentős mértékben csökken vagy szűkül. Látjuk azt, hogy egy-egy szakrendelőben is nagyon hosszú előjegyzéssel kap valaki. De azért azt szeretném mondani, hogy a Szemmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján daganatos vagy daganatgyanús beteget mindig fogadunk a hét bármelyik napján munkaidőben.
A Szemmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanárát, Nyirádi Pétert hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Átrendezte a bornagyhatalmak sorrendjét a globális klímaváltozás. A párizsi székhelyű Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet első becslése szerint a déli féltekén, Ausztráliában, Argentinában, Chilében, a Dél-afrikai Köztársaságban és Brazíliában 10-30%-kal csökkent a bortermelés a kedvezőtlen időjárás miatt. Az északi féltekén főként a dél-európai borászatokat sújtott a klímaváltozás, Olaszországban 12%-kal 44 millió hektoliterre csökkent a bortermelés, de Spanyolországban és Görögországban is kevesebb bor készül idén a szárazság és a hektikus időjárás következtében. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnökét, Varga Mátét Lakatos László kérdezte a globális, az európai és magyar borágazat problémáiról.
Ismét Franciaország lett a világ legnagyobb bortermelője, és 9 év után került újra az élre, de ezt annak köszönheti, hogy Olaszországban jelentősen csökkent a megtermelt bor mennyisége, vagy hát csökkenhet, mert ugye még nem tudunk végleges számokat, és ugye ez a felmelegedéssel kapcsolatos. Erről egyébként nemzetközi szinten szoktak beszélgetni?
Szoktunk beszélgetni, igen, bár nem én vagyok személy szerint az, hanem főtitkár úr, aki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát a nemzetközi fórumokon általában képviseli, de természetesen van róla információnk, és valóban igaz a hír, hogy Olaszországban, mint ugye a világ egyik legnagyobb szőlő- és bortermelő államában, az idén jelentősen kisebb mennyiségű termés realizálódott. Ez ugye nem csak az aszály miatt, hanem az észak-olasz borvidékeket érintő nagyon gyakori jégveréseknek, viharoknak is betudható, hiszen több ezer hektárnyi szőlőterületet érintettek ezek a viharok, és tönkretették a szőlőtermés egy jelentős részét.
Úgy tűnik, hogy a probléma nem csak Európában komoly, hanem ugye az elmúlt évtizedekben, akárha Ausztráliát nézzük, akárha Új-Zélandot, de hát mondjuk Chile az hagyományosan nagy bortermelő ország, ott is jelentősen csökkent a bormennyiség. Ez is hasonló okokra vezethető vissza?
Én úgy gondolom, hogy az általánosan csökkenő bormennyiség, ha nem is egyértelmű, de ugye országonként váltakozva egy elég hektikus képet mutat, hiszen két tendencia figyelhető meg. Tehát az egyik az, hogy a globális felmelegedés, ugye az aszályos időszakok hossza, főleg ugye, ha itt Európára gondolunk, a mediterrán térségekben, tehát a dél-olasz, dél-spanyol, görög régiókban, de itt inkább ugye az olasz-spanyol régiókat lehet nagyobb bortermővidékként figyelembe venni. Ez egyre kritikusabb, az aszály egyre kritikusabb, a magas hőmérséklet, és egyre nehezebb szőlőt termeszteni. A másik, ami Magyarországot is jobban érinti, ugye az időjárásnak a hektikussága. Most már évek óta elmondható az, hogy a legtöbb borvidékünkön az éves átlagos csapadék mennyiség megvan, de ennek az eloszlása az teljesen véletlenszerű, és nagyon gyakoriak a hosszabb aszályos időszakok, akár légköri aszállyal, illetve a párnapos nagyon komoly esőzések, ahol akár 100 mm-nyi eső is leúlhat 1-2 vagy 3 nap alatt. Ennek a csapadék mennyiségnek a nagy része sajnos nem tud hasznosulni, és akkor még nem is beszéltem adott esetben a tavaszi fagyokról. Van először általában egy viszonylag korai felmelegedés, növények elindulnak, majd utána jön egy tavaszi fagy, tehát ez a szőlő és a gyümölcs termesztést egyaránt nagyon hátrányosan tudja érinteni.
Gondolom ez a második a nagyobb probléma, mert az erős napsütés ellen azért lehet egy darabig védekezni, ha más nem több levelet hagynak fönt a tőkén.
Hát
valamilyen szinten lehet. Igen, egyébként valóban a lombkezelésnek a metodikája az egy fontos történet, de én úgy gondolom, hogy a nagyon erős napsugárzás az itt Magyarországon talán még nem annyira kritikus. Mondom, itt szerintem inkább a csapadék hiánya egyes években, más években pedig a csapadéknak az egyenlőtlen eloszlása az, ami problémát okoz. Értelemszerűen a termesztők mindegyikhez megpróbálnak alkalmazkodni, de sajnos a tendenciák nem jó irányba mutatnak, és van az a pont, amikor egy-egy területen lehet, hogy a szőlőtermesztés már nem lesz megvalósítható, vagy pedig olyan kockázati tényezőket fog tartalmazni, hogy nem lesz rentábilis.
Az elején említettem, hogy miután Olaszországban csökkent a bortermelés, most ismét Franciaország lépett vissza az első helyre, tulajdonképpen már 9 évig kényszerült hátrébb, de Franciaországból a legnagyobb, leghíresebb borvidékekkel kapcsolatban már évek óta kongatják a vészharangot pont a felmelegedés miatt, és van egy másik jelenség is, hogy egyre északabbra kezdenek el bort termelni, illetve egyre nagyobb mennyiségben. Például Lengyelország, amiről hát én legalábbis nem tudtam, hogy ott valaha is termeltek bort, de most már komoly pincészetek jelentkeznek onnan. Elképzelhető, vagy van egy ilyen tendencia, hogy északra tolódik a bortermelés, és mondjuk már próbálkoznak akár Nagy-Britanniában is a borászok?
Igen, ennek vannak tapasztalható jelei, hogy északabbra tolódik a bortermelés. Egyik oldalról ugye említettem már a dél-mediterrán régiónak a megemelkedett hőösszegek, az aszályok miatti termesztési kockázatait, illetve valóban északon is megjelennek termőterületek, vagy északabbra is megjelennek termőterületek. Itt azért attól nem kell tartani, hogy pár éven belül akár Nagy-Britannia, akár Lengyelország komoly szőlőtermesztő állammá lépne elő, de mindenképpen vannak már olyan területeik, amelyek klimatikus viszonyok tekintetében alkalmasak a szőlő termesztésére, és hát hogyha egy kicsit szélsőségekbe szeretnénk menni, már Svédország déli részei Göteborg környékén is van szőlőültetvény, nyilván azért ez még nem piaci, illetve nem nemzetgazdasági szintű szőlőtermesztést jelent, jelen pillanatban egyik államban sem. A kérdése elejére visszatekintve, ugye Franciaország egy nagyon speciális helyzetben van, nagyon nagy kiterjedésű ország, és valóban az utóbbi időben problémákkal is küzdött, akárcsak szinte az összes szőlőtermelő ország fogyasztás tekintetében, illetve szőlőtermesztés tekintetében, tehát értelemszerűen a borfogyasztás szőlőtermesztés összefügg, és kongatják a vészharangot, de én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak az összszőlőtermesztésre értelmezendő, hanem azt azért ne felejtsük el, hogy Franciaország borvidékeinek egy elég jelentős része vörösbort termelő borvidék, és ugye a legnagyobb problémákat pont a vörösboros borvidékeikről jelezték. Ennek pedig azok a piaci trendek az oka, hogy a fogyasztás az egyre inkább a fehér borok felé, egyre inkább a könnyebben fogyasztható borok, adott esetben a szénsavas borok felé tolódik, és például személyes tapasztalatból tudom, hogy Champagne köszöni szépen jól van, hiszen az ő termékeik azok most pont a divathullámok tetején találhatók, ellentétben mondjuk a vörösborokkal. Tehát egy ekkora bortermelési kapacitással rendelkező országban nyilván vannak egységes trendek, de itt már azért, hogyha szakma mélyére nézünk, akkor egy nagyon változatos képet kaphatunk.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnökét, Varga Mátét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Pillanatokon belül hírek itt a Trend FM-en, további jó rádiózást!